My message is directed specifically.
Üzenetemet kimondottan azokhoz intézem, akik nem tagjai az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházának. Egy olyan alapvető kérdésről fogok szólni, amely talán sokukban felmerült már. Miért égnek a vágytól az utolsó napi szentek, hogy elmeséljék, miben hisznek, és tanítsanak az egyházukról? Imádkozom azért, hogy az Úr lelke segítsen nekem érthetően elmondani, önöknek pedig tisztán érteni válaszomat e fontos kérdésben. Jézus Krisztus elkötelezett tanítványai mindig is bátor misszionáriusok voltak és lesznek. A misszionárius Krisztus követője, aki bizonyságot tesz arról, hogy ő a megváltó és hirdeti evangéliuma igazságait. Jézus Krisztus egyháza mindig is misszionáriusi egyház volt és lesz. A szabadító egyházának tagjai felvállalták azt a szent kötelességet, hogy segítenek eleget tenni az Úrtól, az apostolainak adott isteni megbízatásnak, amint azt az új szövetségben olvashatjuk. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Az utolsó napi szentek komolyan veszik ezt a felelősséget, hogy minden nemzet, minden tagját tanítani kell az Úr Jézus Krisztusról és az ő visszaállított evangéliumáról. Hisszük, hogy ugyanazt az egyházat, amelyet a szabadító megalapított az ősi időkben, ő visszaállította a földre az utolsó napokban. Evangéliumának tana, tantételei, papsági felhatalmazása, szertartásai és szövetségei mind megtalálhatóak az egyházában ma. Amikor arra kérjük önöket, hogy jöjjenek el velünk Isten tiszteletre, vagy tanuljanak a teljes idejű misszionárisoktól, akkor nem egy terméket akarunk eladni. Az egyház tagjaiként nem kapunk díjat vagy bónuszpontokat valamiféle mennyei versengésben. Nem pusztán az egyház számszerű méretét igyekszünk növelni. És ami a legfontosabb, nem próbáljuk meg önökre erőltetni, hogy higgyenek abban, amiben mi. Megkérjük önöket, hogy hallgassák meg Jézus Krisztus evangéliumának visszaállított igazságait, hogy tanulmányozhassanak, elmélkedhessenek, imádkozhassanak, és saját maguk is megtudhassák, hogy amit megosztunk önökkel, igaz-e. Néhányan önök közül talán így válaszolnak erre, de én már hiszek Jézusban, és követem a tanításait. Vagy nem vagyok benne biztos, hogy Isten létezik. Az önökhöz intézett felhívásainkkal nem lekicsinyelni kívánjuk már meglévő vallási hagyományaikat vagy élettapasztalatokat. Hozzák magukkal mindazt, amiről tudják, hogy igaz, jó és dicséretre méltó, és tegyék próbára az üzenetünket. Csak úgy, ahogy Jézus arra kérte két tanítványát, hogy jöjjetek és lássátok meg. Így hívjuk önöket mi is, hogy jöjjenek és lássák meg, vajon Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma kitágítja és gazdagítja mindazt, amit már igaznak hisznek. Valóban komoly felelősséget érzünk az iránt, hogy ezt az üzenetet eljutassuk minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és néphez. Pontosan ezt tesszük a több mint 88 ezer misszionárisból álló sereggel, akik több mint 150 független államban munkálkodnak szerte a világon. Ezek a figyelemre méltó fiatal nők, férfiak és nők segítenek egyházunk tagjainak betölteni azt az Istentől kapott egyéni felelősséget, mely mindnyájunknak megadatott Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetését illetően. Több, mint lelki kötelesség. Buzgóságunk eme üzenet megosztásában nem csupán lelki kötelesség tudatból fakad. Jézus Krisztus visszaállított evangélium a megosztásának vágya inkább azt tükrözi, hogy milyen fontosak számunkra ezek az igazságok. Úgy gondolom talán, azzal tudom a legjobban illusztrálni, miért is törekszünk annyira elmagyarázni a másoknak a hitelveinket, ha elmesélek egy élményt, amelyben feleségemnek és nekem két fiunknak volt részünk évekkel ezelőtt. Egy este Susan és én az otthonunk egyik ablakában állva figyeltük az udvaron játszó két kisfiunkat. Kalandjaik során a kisebb fiú könnyű sérülést szerzett egy kisebb balesetben. Rögtön láttuk, hogy nem esett komolyabb baja, így úgy határoztuk, nem szaladunk ki segítséget nyújtani. Szerettük volna látni, vajon a testvéri szeretetről oly gyakorta szóló családi beszélgetések gyökeret vertek-e a szívükben. Ami ezután történt, egyszerre volt érdekes és tanulságos. Az idősebb fivér vigasztalta és óvatosan besegítette öccsét a házba. Susannel a konyha közelébe húzottunk, hogy láthassuk, mi következik, és készen álltunk azonnal közbeavatkozni, ha esetleg további sérülés vagy súlyosabb baleset lenne kilátásban. A báty oda vonszolt egy széket a mosogatóhoz. Felmászott rá, felsegítette az öccsét is, megnyitotta a csapot, és jókora mennyiségű mosogatószert öntött kis öccse lehorzsolt karjára. Minden tőle telhetőt megtett, hogy gyengéden lemossa a piszkot. Öccse reakcióját erre az eljárásra a legjobban a Szentírások nyelvezete írja le. És lesz okuk rá, hogy jajgassanak és sírjanak, és üvöltsenek és csikorgassák a fogaikat. De még mennyire jajgatott az a szegény kisfiú. A seb lemosása után karját óvatosan szárazra törölték. Idővel a visítozás is abba maradt. Az idősebb testvér ekkor felmászott a konyhapultra, kinyitotta az egyik szekrényt, és kivett egy épp hogy megkezdett tubus gyógykrémet. Bár öccse horzsolásai nem voltak se súlyosak, se kiterjedtek, a báty szinte az összes krémet rákente a sérült karra. A visítozás nem kezdődött újra, mivel a kistestvér szemmel láthatóan sokkal jobban élvezte a kenőcs nyújtotta nyugtató hatást, mint a mosogatószer tisztító hatását. A nagyobbik testvér ekkor újra kinyitotta a szekrényt, ahol a krémet találta, és elővett egy bontatlan dobos terélkötszert. Kinyitotta a dobozt, és fivér egész alkarját bepójálta, a csuklójától kezdve egészen a könyökéig. Az így módon kezelt vészhelyzet után, és miután mindent krém és kötszer borított a konyhában, a két kisfiú mosolygós boldog arccal leugrott a székről. Ami ezután történt, igencsak fontos. A sérült testvér felszedte a maradék kötszert, fogta a szinte teljesen kiürült krémes tubust, és megint kiment. Megkereste a barátait, és elkezdte bekrémezni és bekötözni a karjukat. Susan és én is megdöbbentünk, amikor láttuk reakciójának őszinteségét, lelkesedését és gyorsaságát. Miért tett ez a kisfiúzt, amit tett? Figyeljétek meg, hogy azon nyomban ösztönösen át akarta adni barátainak ugyanazt, amit segített neki, amikor megsérült. Nem kellett cselekvésre ösztökélni, sürgetni vagy noszogatni. A megosztásra való vágya természetes következménye volt egy igen hasznos és jó személyes élményének. Mi, felnőttek is sokszor pontosan így teszünk, amikor gyógymódot találunk egy minket régóta sanyargató fájdalom enyhítésére. Vagy tanácsot kapunk, amely képessé tesz arra, hogy bátran nézzünk szembe a kihívásokkal és türelmesen a tanácstalansággal. Egyáltalán nem szokatlan, ha az ember meg akarja osztani másokkal azt, ami sokat jelent számára, vagy ami segített neki. Ugyanez megfigyelhető a nagy lelki jelentőséggel és következményekkel bíró kérdésekben is. Például a Mormon könyve címet viselő Szentírás kötet kiemel egy álmot, amelyben egy ősi prófétának és vezetőnek, Léhinek volt része. Léhi álmának középpontjában az élet fája áll, amely Isten szeretetét jelképezi, amely minden dolognál kívánatosabb, és a legörömtelébb a lélek számára. Léhi e szavakat használta. És lőn, hogy oda mentem, és ettem annak a gyümölcséből, és láttam, hogy az a legédesebb, felülmúlva mindazt, amit addig valahi is megízleltem. Igen, és láttam, hogy annak gyümölcse fehér, meghaladva mindazt a fehérséget, amit azelőtt valaha is láttam. És ahogy annak gyümölcséből ettem, az lelkemet rendkívül nagy örömmel töltötte el, kezdtem tehát azt kívánni, hogy a családom is vegyen belőle. Istennek a gyermekei iránt érzett szeretete legnagyszerűbb megnyilvánulása az Úr Jézus Krisztus halandó szolgálata, engesztelő áldozata és feltámadása. A fa gyümölcse a szabadító engesztelésének áldásait jelképezheti. Miután léhivett a fa gyümölcséből és rendkívül nagy örömöt tapasztalt meg, azonnali reakciója az volt, hogy még inkább vágyott azt megosztani a családjával és szolgálni őket. Így Krisztushoz fordulva egyúttal mások felé is fordult a szeretetével és a szolgálatával. A Mormon könyve egy másik fontos jelenete arról szól, hogy mi történt egy Énosz nevű férfiúval, miután Isten meghallotta és megválaszolta buzgó esdeklését. Ezt mondta: lelkem éhezett, és letérteltem alkotóm előtt, és erős imával és könyörgéssel fohászkodtam hozzá a saját lelkemért. És egész nap fohászkodtam hozzá, igen, és amikor eljött az éjszaka, még mindig magasra emeltem a hangom, hogy az elérte a mennyeket. És egy hang szólt hozzám mondván: Énosz, bűneid megbocsátattak neked, és áldott leszel. És én azt tudtam, hogy Isten nem hazudhat, bűnöm tehát el lett törölve. És ezt kérdeztem: Uram, hogyan történik ez? És ő így szólt hozzám: hited miatt Krisztusban, akit még soha ezelőtt nem hallottál, se nem láttál, indulj tehát, hited éppé tett téged. Most lőn, hogy amikor a szavakat hallottam, kezdtem vágyat érezni a testvéreim, a nefiták jóléte iránt. Teljes lelkemet kijöntöttem tehát értük Istennek. Amikor Énosz szíve minden szándékával Istenhez fordult, azzal együtt a családja, barátai és ismerősei jóléte feletti aggodalma is növekedett. Azt a maradandó tanulságot vonhatjuk le a két eseményből, hogy milyen fontos saját életünkben megtapasztalni Jézus Krisztus engesztelésének áldásait, amely előfeltétele annak a szívből jövő és őszinte szolgálatnak, amely messze túlmutat a megszokásból végzett szolgálaton. Akárcsak Léhi, Énosz és a kisfiam ez iménti történetében, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjaiként mi is megtapasztalhattuk a lelki bizonytalanságot és bűnt kísérő gyötrelmet. De megtapasztaltuk azt a megtisztulást, nyugodt lelkiismeretet, lelki gyógyulást, megújulást és útmutatást is, amely csak is a szabadító evangélium a tantételének megismerésére és követése révén nyerhető el. Jézus Krisztus engesztelése biztosítja a megtisztuláshoz szükséges tisztító hatást, a lelkisebek begyógyításához és a bűntudat eltörléséhez szükséges nyugtató balzsamot, valamint a védelmet, mely lehetővé teszi számunkra, hogy hithűen maradjunk jóban, rosszban egyaránt. Létezik abszolút igazság. Önöknek, családtagoknak és barátoknak, akik nem tagjai az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházának, megpróbáltam elmagyarázni annak alapvető okait, hogy miért vagyunk misszionáriusok. Létezik abszolút igazság egy olyan világban, amely egyre inkább elveti és semmi veszi az abszolútumokat. Egy eljövendő napon minden tért meghajol, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus a Krisztus teljes mértékben az örökkévaló Atya egyszülött fia. Egyházának tagjaiként tanúságunkat tesszük arról, hogy ő él, és hogy egyháza visszaállítatott a maga teljességében ezekben az utolsó napokban. Az önökhöz intézett felhívásaink, hogy ismerjék meg és tegyék próbára az üzenetünket, abból a pozitív hatásból fakadnak, amelyet Jézus Krisztus evangéliuma gyakorol az életünkben. Néha talán félszegek, vagy kapkodók, vagy hajlíthatatlanok vagyunk a próbálkozásainkban, de csupán arra vágyunk, hogy megosszuk önökkel azokat az igazságokat, amelyeket mi a legnagyobb becsben tartunk. Az Úr apostolainak egyikeként és lelkem minden erejével tanúbizonságot teszek az ő isteni voltáról és valóságáról. És arra kérem önöket, hogy jöjjenek és lássák meg Jézus Krisztus szent nevében. Amen.